Kulturális hírek az Inforádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. A következő fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogatunk. Először arról, hogy 26 fiatal képzőművész kapta meg a Derkovics Gyula ösztöndíjat a Műcsarnokban, ahol Derko 2018 címmel kiállítás is nyílt a díjazottak munkáiból. A március 18-áig megtekinthető tárlat a pályázó és az ösztöndíjat elnyert művészek pályaműveiből válogat. Rozgonyi Ádám kérdezte Fazekas Rékát, a kiállítás egyik kurátorát.
133 pályázó volt idén, akik szerettek volna ösztöndíjat elnyerni, és ezek közül 26-an nyertek el. Egy hét volt a begyűjtés, illetve a zsűrizési folyamat. És amikor kiválasztotta a zsűri azt a 26 alkotót, akik idén elnyerhetik az ösztöndíjat, ami maximálisan 3 évig nyerhető el, akkor mi már tudtuk, hogy ezeknek az idén 26-oknak elnyert művészeknek fogunk kiállítást készíteni, és a munkák közül sokan azokat adták be, vagy azokat állítjuk ki, amelyekkel pályáztak a Derkovics ösztöndíjra, és néhány művésztől kértünk még be más munkákat is, hogy teljes legyen a kiállítás.
Jellemezte az idei pályaműveket?
Nagyon sokféle ágban alkotnak a művészek, hiszen van köztük klasszikus festő, van köztük szobrász, van köztük médiaművész, illetve hát az intermédia vagy média design szakon végzett hallgatók, akik a legkülönbözőbb módokon keverik az egyes technikákat, tehát videómunkákat mutatnak be, vagy különböző matériákra, például betonra nyomtatnak, vagy az egyik művész, Kocsi Olga, ő például egy nagyon különös anyag, nem is nagyon láttunk még ilyet, ilyen aranyozott bőrre nyomtatott, illetve azt állította ki, van, aki betont pigmentál, tehát tényleg nagyon változó és szerteágazó az a struktúra, az a módozat, ahogyan ők alkotnak, az a 26 fiatal művész, és hát tényleg tele kreativitással és különféle ötletekkel valósítják meg a munkáikat, és azokat láthatjuk most itt a Műcsarnok tereiben.
Egyébként maga az ösztöndíj mire ad lehetőséget az alkotók számára?
Általában a már végzett festő, vagy hát klasszikus képzőművészeti műfajokban festő, szobrászat, grafika, vagy a médiaművészet irányaiban végzett alkotók azok, akik megpályázhatják ezt a díjat, és azok, akik elnyerik is, nyilván közülük kerülnek ki a legjobbak, és azok, akik ezt megkapják, ugye már valamit letettek az asztalra, valamit elértek. Ezen kívül azt mondhatjuk, hogy az ösztöndíj ugye segíti ezeket a fiatal pályakezdő művészeket, hogy miután kikerülnek az egyetemről, ne rögtön a polgári civil foglalkozásba kelljen elmenni valamilyen alkalmazott művészeti irányba, hogy meg tudjanak élni, hanem valóban az alkotás szabadságát megkaphassák, és tényleg maradhassanak a pályán. Tehát ez igazából ezt segíti, ez az ösztöndíj.
Fazekas Rékát, a Műcsarnok munkatársát hallották. 50 éves a BKV. A Földalatti Vasúti Múzeum kiállításán a fővárosi tömegközlekedés az elmúlt 50 évet átölelő tárgyegyüttese tekinthető meg. Fehér Anna Magda kérdezte Bolla Tibort, a vállalat elnök vezérigazgatóját.
1800-as években kezdődött a 19. században a közösségi közlekedés. Kiemelném, hogy például 1820-ban átkelőhajózás volt már a Dunán, vagy 1832-ben lóvasút, illetve 1896-ban a világ második és Európa első földalatti vasútja volt megépítve. A buszközlekedés az 1915-ben indult, és a sok-sok társaságot 1922-ben egy Beszkárt nevű közlekedési társaság, aki már közvetlenül a BKV jogelődje volt, egységbe fogta, és ennek jogutódjaként jött létre a BKV 1968-ba.
68-ban hogyan nézett ki a főváros tömegközlekedése? Tehát hány busz, hány villamos közlekedett akkor is már, mekkora emelkedett ezek a számok?
Akkor még egész mások voltak a számok, ugye metró hálózat sem volt kiépítve. A buszközlekedés uralta a fővárost. Mostanra pontosabb számokat tudok mondani. Jelen pillanatban a BKV 1011 buszt, 138 trolit, 602 villamost és 454 metrókocsit üzemeltet. Ez durván olyan 2200 jármű, amit üzemeltetünk, és 1,3 milliárdan utaznak egy évben a BKV járatain.
A Földalatti Vasúti Múzeumban, a Deák Ferenc téri aluljáróban rendeznek most egy kiállítást az elmúlt 50 év tárgyi emlékeiből. Hogyan épül fel ez a tárlat?
olyan kulisszatitkokat is meg akarunk mutatni, ami a mindennapi életben nem volt látható, vagy éppen, hogyha látható volt, már nem látják a utasok, tehát régi jegykezelőket kiállítunk, vagy felújított és most közlekedő jármű maketteket is láthatnak, illetve a régmúlt emlékek között böngészhetnek közösségi közlekedés népszerűsítő plakátokat, illetve vannak egyenruhák is kiállítva, régi egyenruhák.
Bolla Tibort a BKV ZRT elnök vezérigazgatóját hallották. 1000 év gyöngyházfényű ragyogása címmel nyílik tradicionális iparművészeti kiállítás a Koreai Kulturális Központban. Az ingyenesen látogatható tárlatról Fejér Anna Magda kérdezte Páfi Dóra szóvivőt.
A tavalyi évben a Római Vatikánban kapott helyet ez a kiállítás, idén pedig hozzánk érkezik február 26-a és március 30-a között a Koreai Kulturális Központban a 12. kerületben. Többfajta lak technikai eljárással lehet elkészíteni ezeket a tárgyakat. Ennek köszönhetően más színt, egy kicsit más felületet kapnak a műtárgyak. Most ezen a kiállításon 31 koreai mester, 37 műalkotása lesz látható, és 4 különféle laktechnikai eljárást tudnak a látogatók megtekinteni.
A magyar közönség mennyiben egy hagyományőrző iparművészeti kiállítást láthat, vagy ezeket a technikákat már a kortárs művészetben alkalmazzák a mesterek?
Maga az eljárás az abszolút tradicionális minták, technikákat alkalmaztak a művészek, azonban már egy kicsit a kortárs képzőművészeti elemekkel is ötvözték, így például egy-egy tradicionális koreai motivumot már modern formában tekinthetünk meg egy-egy tárgyon.
Milyen tárgyakról van szó, mire használják ezeket a hétköznapokban, vagy egészen különleges dísztárgyak, ünnepi alkalmakkor alkalmazott eszközökről van szó?
Mind a kettő. Vannak gyönyörű szép gyümölcsös tálak, vázák, amelyek a szoba, a lakás díszeiként szolgálnak, illetve olyan ékszeres dobozok, amiben a hölgyek előszeretettel teszik bele a különféle ékszereiket, kisebb értéktárgyaikat, esküvői szertartásokon is fontos szerepet kapnak ezek a dobozok, ebbe helyezik el a különféle ékszereket. Ezek egyébként nagyon értékes darabok, itt a kiállításon is láthatnak majd az érdeklődők ilyen dobozokat, illetve különlegességként még nyíltartó tegezt és ékszertojást is.
A kiállítás bevezeti a látogatókat, hogy hogyan készül egy-egy ilyen műtárgy?
Igen, a mesterek érkeznek hozzánk, és egy szemléltető falon tudják megtekinteni a lépéseket, hiszen ez az eljárás körülbelül 20 lépésből áll, különféle lakréteget, agyagréteget, ugye a kagylóhéjnek az elhelyezését, ezt nagyon finoman utána megcsiszolják, fixálják, polírozzák, áttörlik, tehát ez a folyamat igen hosszú ideig tart, de most a látogatók egy kicsit betekintést nyerhetnek, hogy hogy is zajlik egy-egy ilyen tárgy elkészítése.
Páfi Dórát a Koreai Kulturális Központ szóvivőjét hallották. Sok színűség, így jellemezte a Szentendrei Tavaszi Fesztivál idei kínálatát Vasvári Csaba. A Szentendrei Teátrum igazgatója hozzátette, zenei programok, irodalmi estek és kiállítások sokassága szerepel a március 2-től április 24-ig tartó programsorozatban, amelynek középpontjában Arany János munkássága áll majd. A riporter Seres Gerda.
Olyan fajta programkínálatot adunk ebben a fesztiválban, ami azért azt gondolom, hogy a Dunakanyarban élőket mindenképpen, de a Budapesten élőket is megszólíthatja, és abból a szempontból tudunk mi nagyon más lenni, mint a budapesti tavaszi fesztivál, hogy azt a kisvárosi hangulatot, ami Szentendrét, a fantasztikus épített környezet, a képzőművészet és az előadó művészetnek az erős jelenlétén túl jellemzi, ezt a kisvárosi hangulatot tudjuk még kihasználni, hiszen például az idei tavaszi fesztiválunk egyik legfontosabb eleme az, hogy a szentendrei középiskolások vannak a fesztivál fókuszában, az azt gondolom, hogy szinte csak egy kisvárosban érhető el. Tehát az, hogy az összes szentendrei középiskola, mind az 5 gimnázium bekapcsolódott abba a projektbe, amit ugye az aranyemlékév kapcsán indítottunk, az azt gondolom, hogy Budapesten talán nem nagyon lenne kivitelezhető, ehhez Szentendre kell.
Arany János egyébként is fókuszban van most ezen a tavaszi fesztiválon, most lesz vége az aranyemlékévnek, és tulajdonképpen az ő születésének napján indul majd a fesztivál. Milyen programokkal kerül Arany János ennyire a középpontba?
Hát tulajdonképpen az Aranyemlékbizottság támogatásának köszönhetően tudtuk mi földúsítani ilyen nagy mértékben aranyhoz kötődő programunkra lesz az idei fesztivált. Ahogy mondta, a fesztivál nyitó eseménye az az Aranyballadák, Aranyáriák című estünk, ahol operaénekesek és színészek tolmácsolnak operáriákat, illetve aranyballadákat. Az ezekben kristályosodó érzelmi csúcspontok, dramaturgiai gócpontok állnak párhuzamban, illetve ellentét párban egymással. Ezen kívül ugye Bálint Andrásnak az aranyestje, a Forte társulatnak a toldia, és végül, de nem utolsó sorban a Dalos Esztik és Tuba Ferkók projektünknek a záró eseménye, ami március 24-én lesz, ez a már említett projekt, ahol szentendrei középiskolások dolgozzák föl aranyballadáit. Talán a dolgozzák föl nem a legszerencsésebb kifejezés, csinálnak bármit, ami eszükbe jut a fiatalokra jellemző határtalan kreativitással, ez egy tavaly indult összművészeti projekt, de ezen túl természetesen sorjáznak még az aranyhoz kapcsolódó programok, a Szentendre Tánc Együttes Irgalom című táncjátéka, ami szintén aranyballadákból dramatizált táncjáték, Hűvös Hölgyi Ildikó előadói estje, és egyéb aranyhoz kötődő programok.
Vasvári Csabát, a Szentendrei Teátrum igazgatóját hallották. Most hírek következnek, majd utána folytatódik kulturális összeállításunk.
Kulturális híreket hallottak.